Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbival, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez a Parallaxis 107. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Furcsa világot élünk. Miután a 21. században az AI, vagyis mesterséges intelligencia elterjedt, a lehetséges legrosszabb forgatókönyv volt, vált valóra. 2055-ben ugyanis egy nukleáris csapás éri Los Angeles-t, amelyet az MI indít, munkaerejét féltve az emberektől. Totális háború kezdődik, amelyben a robotok kiirtása a cél. Utolsó menedékük New Asia, tehát Új Ázsia, ahol egy beépült ügynök, akit egyébként Denzel Washington fia alakít, próbálja segíteni az amerikai különleges alakulatokat ebben. De közbe szól a szerelem Maya alakjában, akiről, mint utóbb kiderül, az Emmy alkotójának leszármazottja, Nirmata. Tehát ebben az epizódban ezt a skifit fogom megtárgyalni, először is Bargóczi Norbival. Szia, Norbi!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Valamint Vince Miklóssal. Szia, Miki!
Sziasztok!
Mielőtt elkezdenénk beszélni erről a fantasztikus alkotásról, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy patronálja Parallaxist, és hagyj meséljek el nektek egy történetet, ami kapcsolódik az a mesterséges intelligenciához, bár nem olyan nagyon közvetlenül, de ugye ezt az adást egy adott hét szerdáján szerettük volna felvenni, és én előző héten éppen Angliában voltam, ami ugye a GMT plusz nulla, tehát egy órával korábban van, mint Magyarországon. Beírtam a 16 óra 30-at a kalendáromba, hogy fel fogjuk venni az adást, és következő héten ugye nem mindig nézem a kalendáromat, láttam, hogy 17.30-kor van, oké, 17.30-kor lesz a felvétel. És hát utólag láttam, hogy Norbi és Miklós várt rám az adott szerdán, de ugye mivel az én fantasztikus intelligens telefonom átrakta egy órával későbbre, mert ugye ő azt gondolta, hogy én még mindig Angliában vagyok, ahol egy órával korábban van, tehát 16.30, az 17.30 tesz Magyarországon. Ő azt gondolta, hogy én angliai időzónak...
Azt gondolta, hogy bár te már Magyarországon vagy, de amikor beírtad, akkor a helyi idő szerinti 16.30-ra gondoltál. Pedig te már akkor a magyar 16.30-ra gondoltál. Már megint okosabb próbált lenni nálad.
Igen, megpróbált utána túljárni az eszemben, és én ezt nagyon nem szeretem. Te ezt szereted, Norbi?
Nem, és szerintem indítsunk is valami akciót így ellenük, és próbáljuk meg, mert ez elfogadhatatlan, az a viselkedése.
Nem az első parallaxis beszélgetés, amit széttrollkodik ezzel az mesterséges unintelligencia, vagyis kísérletet tesz rá egyébként. Tehát amikor a második interjút csináltuk például Avi Leibbel, a harvardi híres, hírhedt asztrofizika professzora, akkor ugyanezt eljátszottuk. Ő ugyan Amerikán belül utazgatott, közép meg keleti időzóna szerint, de én már majdnem feladtam, amikor már több mint egy órát vártam rá, pedig többször kiszámoltuk, hogy az ő helyi ideje szerint és az én helyi időm szerint mikor lesz a beszélgetés. Igen, ám, csak ő egy időzónával nyugatabbra volt, amikor beírta a naptárjába, ugyanúgy, mint te. És akkor, tehát pontosan ugyanezt, tehát nem az első eset, tehát, hogy rendszer szintű probléma itt kezd itt kibontakozni tényleg.
Még mielőtt belecsapunk a filmbe, van egy üzenetünk, egy felhívásunk a hölgy hallgatóink számára.
Mondod is, vagy én mondjam? Vagy...
Akarod, mondjad, Géza, nyugodtan, mondjad.
Igen, tehát keresünk hölgy műsorvezetőket a Parallaxisba, mert ugye megint Weasley Party kezd kibontakozni itt a Parallaxis univerzumban, és ezért nagyon örülnénk, hogyha az XX kromoszómák
aránya
jelentenék felénk, hogy ők vállalkoznának ilyen fantasztikus műsoroknak a vezetésére.
Kifejezetten a, a Női Dimenziók című műsorunkba keresünk most.
Igen, mert hát a női dimenzióból is kell legalább három, ugye, hogy egy háromdimenziós koordinátorrendszert ki lehessen feszíteni, ugye, ahhoz kell három alap bázis vektor, vagy micsoda, ugye? És hát jelen pillanatban az, az igazság, hogy nincs meg ez.
Mi?
Nem tudjuk biztosítani a megfelelő számú bázis vektort a női dimenziók kifeszítéséhez.
És ugye hol tudnak jelentkezni?
A interneten.
Minden ne. Információ megtalálhatok az interneten.
A World Wide Web, nem, hát a podcast@emtv.hu címen egy form, vagy egy form kitöltésével lehet jelentkezni.
De fontos, hogy EMTV, tehát ne hadarjuk el, nehogy a podcast@emtv, vagy mtva.hu.
És nem MMTV, hanem EMTV.
Podcast.
Igen.
Podcast.
Podcast.
Podcast. @emtv.hu.
De aki Facebookon követ minket, az szintén láthatja a posztokat erről, és azon keresztül is tud informálódni.
Így igaz.
Igen. És csak még egy dolgot, hogy mondjak utólag is, köszönöm, az egyik Parallaxis hallgatónk ajánlott föl jegyeket a National Space Centerbe Angliába, és ezt meg tudtam látogatni pont ugye az angliai tartózkodásom alatt, ami alatt ugye rosszul írtam be, és hát én jól írtam be a naptárbejegyzést, csak az mesterséges intelligencia az úgy gondolta, hogy megtréfál.
És nagyon impresszív képeket is lőttél ott a mindenféle izéről, siklószárnyas Gemini űrhajóról.
Meg hát megtanultam, hogy egyébként Angliának is volt űrprogramja, ezt majd a szokolébresztőbe ezt ajánlanám, ezt a témát.
Volt már, de majd ja, lesz is.
Gondoltam, hogy volt.
Persze, már minden volt,
meg
de
láttam
nem baj.
Meg láttam holdkőzetet, meg marskőzetet is.
Elképesztő.
Meg űrvécét is.
És arról nem is beszélve, hogy oda szépen föl van állítva, ugye az egyik első ilyen brit fejlesztésű hordozó rakéta, amit ott meg lehet csodálni közvetlen közelről, egy épületen belül. Tehát azért
ez... Igen, egy épületen belül van, és a legalja az pont az étkezőben van, és néha ilyen füstgép van az aljában, és ez nagyon tetszett.
Ja, hogy ott csinálják a barbecue-t. Ott az alján, hát... az étkezőnél direkt, ott néha behörrentik, hogy menjen egy kicsit ott, és hajtóművekbe ja. Lehet egy sült húst készíteni. Na jó, van, biztos nem. Ennyire nem lehetnek britek.
Na hát térjünk rá szerintem akkor a filmre. Ugye ketté szakadt a világ, vannak az MI simogatók, meg a nem MI simogatók, vagyis hát az MI gyilkolók. Első kérdésem az is lenne hozzátok, hogy ti melyik csapathoz tudnátok magatokat beosztani. Én 100% MI gyilkoló lennék, tehát engem nem nagyon tudna meghatni, hogy az MI viszi a kisgyereket, meg öregasszony ruhába van, engem nem nagyon érdekelne. Tehát engem könnyen rá lehetne venni, hogy menjek oda, és ilyen elektromos impulzust lövő automata fegyverekkel kioltsam ezeknek az áramköreit, vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehet mondani.
Hát nem, én nem tudom, szerintem nem annyira egyszerű talán a képlet. Tehát persze nyilván, hogyha hát ez nyilván egy amerikai film révén amerikai álláspontot, még hogyha azért negatív szemszögből is, de ugye azt képviseli a film, én azért nagyon erős párhuzamokat véltem felfedezni itt azért mondjuk az ember, hogy egy vietnámi háborúra gondol, vagy esetleg kicsit aktuálisabb háborúkat, amiket vívott Amerika a kontinensen kívülről, szóval azért itt nem annyira nehéz szerintem felfedezni ezeket a párhuzamokat, hogy a pici, kicsi, elnyomó, és akkor itt most ugye a mesterséges intelligencia, és akkor jön a nagy hadigépezet, a hadi monstrum, mint Amerika, és akkor bedarálja őket, ugye később kiderül, hogy milyen indokok után, szóval itt nyilván itt a kisemberrel, a könnyű kisembernek, az underdognak szorítani, hogy képes lesz legyőzni a hatalmas gépezetet. Nem tudom, nem esett szó amúgy a filmben amúgy így Európár, vagy nem nagyon emlékszek, hogy itt Új-Ázsia, meg Amerika között itt Európa, az már csak ilyen futottak még kategória. ugye kettő között ilyen svájcként, nem tudom.
Hát lehet, hogy Új-Ázsia lesz Európa is, mert ez az Új-Ázsia, ezt nem tudjuk, hogy mekkora.
Hát Európa Ázsiának egy csenevész félszigete.
Földrajzilag így van, ez csak pontosan.
Viszont ugye eleve, ugye ez egyrészt Amerikának is a nyugati partjára, meg hát gondolom Ázsiának a keleti partjára van hangolva, tehát hogy mondjuk a rendezők vagy a koncepciógyártóknak a védelmében, hát ez most konkrétan éppen a másik félgömbön játszódik, tehát igazából New York se nagyon kerül szóba, meg ilyesmi. Tehát ez most konkrétan, ez itt konkrétan szerintem ugye Kalifornia, ugye ott van az egész casus belli, azon ott történt, ahogy mondta is Géza, hogy Los Angeles-t elsöpörte egy atomrobbantás, és ugye erről is kiderülnek azért dolgok a filmben, ami árnyalja a képet. Egyrészt legalábbis hát ezt egy mesterséges intelligencia szájából halljuk, de mint utóbb, vagyis az ő interpretációjuk szerint, az egy emberi mulasztás miatt történt az a robbantás, és ők elméletileg soha nem akarták volna bántani az emberiséget. Másrészt egy nagyon érdekes dolog derül ki, konkrétan, akiről ugye sok szó fog esni, ez a gyerek jellegű mesterséges intelligencia, ami itt az új fejlesztés, ami a film középpontjában áll,
azzal hát kapcsolatban, ő a fegyver, ugye?
Igen, ő maga a fegyver, illetve hát bizonyos értelemben valamiféle messiás, aki elhozza a várva várt aranykor, tehát itt többféle rétege van az interpretációnak, de a lényeg, hogy vele kapcsolatban elhangzik, hogy őt úgyis megtervezhette volna, vagy teremthette volna a film címszereplője, az alkotó, the creator, aki ez a rejtélyes valaki, akiről aztán kiderül, hogy Maya. Szóval, hogy úgy is megteremthette volna, hogy ő utálja, hogy ő gyűlölje az embereket, de nem így tette. És akkor ez felmerte egy nagyon fontos kérdést, mert most egyébként most van a mesterséges intelligenciák, amik körbevesznek minket, mostanság vannak olyan fázisban, ugye, hogy még nem igazán azok, hál' Istennek, amik ebbe a filmbe látszanak, hogy most tanulnak, és igazából egyrészt abból is tanulnak, hogy ez hülye hangzik, de abból is tanulnak, hogy mi hogyan beszélgetünk velük. És hogy ezek olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket, és egy mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértővel egy podcastban hallgattam, aki annak idején a Google mesterséges intelligencia fejlesztő részlegénél dolgozott, aztán egy idő után úgy előre haladt a fejlesztés, hogy rohadtul megijedt tőle, és ott hagyta az egészet a francba, de azóta is gyakran nyilatkozik a témában. És ő mondott egy nagyon érdekeset, hogy a mesterséges intelligenciára körülbelül mindannyiunknak úgy kellene tekintenünk, mint egy gyerekre, és baromira nem mindegy, hogy egy gyerekből is lehet gyilkológépet nevelni, meg egy tök jó fej embert is lehet belőle nevelni. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hát rajtunk, a tanulóhalmazon, amit ugye mi adunk bele, azzal, hogy mondjuk érintkezésbe lépünk és beszélgetünk vele, mit tanult, tehát hogy milyen viselkedés mintákat kap. Hogy ilyen értelemben baromira.
És én pont néztem amúgy ezt, szerintem te kiposztoltad egyszer Facebookra, és végignéztem.
Igen,
azt, és
az, ott a pont
mondja,
az.
Az a
igen.
Probléma, hogy ez szabadon lett engedve az interneten, és
így van.
Boldog-boldogtalan ugye használhatja, és ez ilyen folyamatos visszatöltésben van, ezért igen, ő is ezt
ezért
mondta,
mondom, hogy nem mindegy, hogy egymással is hogy viselkedünk, mert rohadtul nem mindegy, hogy mivel hogy szabadjára lett engedve, tehát nem egy megválogatott, kultúráltan viselkedő, erkölcsös tanulóhalmazt kap, hanem ő szabadon garázdálkodik és tanul az interneten. Ugye ismerjük azt
jó,
a horror
sztorit. Hogyha bele... Igen.
Amikor a Twitteren elszabadult még néhány évvel ezelőtt egy ilyen, és le kellett lőni, mert egy szexista, náci izévé vált az egész, és néhány nap leforgás alatt a legbrutálisabb alt-rightosokat megszégyenítő összeesküvéses náci posztokat tolt, és kénytelenek voltak leállítani az akkor még Twitter nevezetű platformon.
És nekem pont ezek miatt, amit most mondtál, Miki, furcsa volt a filmben az AI-nak a bemutatása, mert, és oké, ez lehet egy kicsit kis túlzással, de simán robotok voltak. Én úgy láttam. És nem az, amit pont most mondtál, hogy az egy, ugye mit tudunk elmondani az AI-ra az elmúlt pár év tapasztalatunkból, hogy még annál is gyorsabb ütemben fejlődik, mint ahogy azt sejtettük, vagy gondoltuk volna elő, hogy ez az exponenciális növekedés, meg ezeket szoktuk itt emlegetni, és a filmben ennek szerintem nyoma nem volt. Tehát, mint hogyha nem eljutottak ugye valamilyen szintre, és akkor ott ők úgy voltak. A másik meg, hogy igen, amit mondtatok, hogy szabadon engedték az interneten, és akkor ott vagán valamit csinál, így a filmben így, mint hogyha nem is lett volna egyrészt internet, ezek így az AI-ok sem kommunikáltak egymásra, tényleg olyan, mintha különálló robotok szaladgáltak
figyelj,
volna.
Figyelj, de látod is egyébként, nagyon érdekes a filmnek a bevezető képsora, amiből látod, hogy ez egy alternatív történelem. Tehát oké, hogy 2050-50, de megnézed a bevezető képeket, ami konkrétan igazi 80-as évekbeli videókból, például az van az ikonikus jelenet, amikor az első űrrepülőgépes repülés az STS-1 után az űrruhában a John Young meg a Crippen, a két űrhajós kiszállnak az űrsiklóból és integetnek. És most ez konkrétan ugyanez lett átalakítva, tehát ez az 1981-es felvétel, csak éppen nem Young és Crippen szállt ki, hanem két robot, tehát két ilyen ilyen hengerfejű lény.
De annyira, hogy azok az eredeti felvételek csak megváltoztatták.
Igen, pontosan át lehet Forrest Gump-hozva.
Tom Hanks korán, Forrest Gump, jó. Aha.
Szóval azt mondom, én ezt konkrétan felismertem, és több ilyen is volt. Tehát ez egyértelmű volt számomra, hogy ezzel alig, hanem azt akarták sugalni a film készítői, hogy ez egy alternatív történelem, ahol valami miatt, mit tudom én, más trekre került a hidegháború, vagy nem tudom mi, de hogy már a 80-as években eljutott oda az emberiség, hogy ilyen volt. Tehát ez egy 2023-as film, tehát nyilván, hogy egy ennyire 80-as évekbeli vágóképekkel indul az egész, aznak üzenete van, aztán ebben nem mennek bele később, tehát tényleg. Tehát valami miért, valószínűleg azért azok tényleg robotszerűek ezek az egészek, de látjuk, hogy más ütemben, más módon, más történelmi utakon indult el a mesterséges intelligencia fejlesztés ebben a világban. Tehát képzelj el egy olyan mesterséges intelligenciát, ami mondjuk internet nélkül. Tehát ugye ezt most hülyeséggel képzelni, persze, mert nem tudjuk, hogy mi volt abban az alternatív történelemben, de képzeld el azt, hogy nem az internetre lett rászabadítva, hanem tényleg megfogható individuális robotok lettek intelligensek, úgymond, hát ebben az alternatív történelemben, és akkor az valami másféle, tehát másféle mesterséges intelligencia. Egyetértek veletek, hogy ez nem az, amitől jelenleg fosunk, hanem ez egy mi lett volna, ha típusú más fejlődési úton, máshova eljutó, másmilyen jellegű mesterséges intelligencia. Ők például olyan robotok, amik emberek módjára beszélgetnek egymással. Tehát nem sokkal gyorsabbat ad, a robot a robottal, érted? Hangokat ad, és úgy beszélgetnek egymással. És nem ezred annyi idő alatt wifi-n közlik az infót egymással. Tehát ez valami ilyen más.
Na de miért van, hogy némely robotnak ilyen sáskafeje van, ilyen robotfeje, és némelyik pedig normális emberfejű, onnan tudod megállapítani, hogyha jól célzott lövedéket át tudna lőni a lukon, ami az öreg lyukánál található. Tehát Y koordinátával párhuzamosan lőtt golyó az átmenne rajta.
Igen, én vártam egyébként kezdettől fogva, hogy megláttam, hogy ezeknek ilyen lyukas a fejük, vártam, hogy legyen egy ilyen jelenet, hogy pont igen, így éli túl valaki, volna. Hogy pont átrepül a töltény.
Bár nem biztos, mert hogyha megnézed a kisrácnak is ott belül, ott valami nagyon kemény ilyen nagy térerősség van, tehát ott, meg ott belül lehet őket így leolvasni, meg ott kattognak valamik, tehát az... De hogy ezt nem látod a sáska fejűeken.
Na, szóval igen, azt nem tudom, hogy ők ilyen korábbi modellek lehetnek, és akkor nem kompatibilis, de hogy ugye a film eljut egy pontra, amikor ugye már ezeket lehet igazából személyre szabni, meg magadat is le tudod másolni velük, és mindenhol ezt reklámozza legalábbis ugye a film az ottani világnak, hogy az emberebb az embernél, és akkor úristen megszólalásig. Na de ettől függetlenül még úristen, azt a hatalmas lyuktátunk a fülük helyett. Tehát, hogy
amit amúgy tök könnyű lenne lefedni.
Igen, amúgy. És hát látunk
is
erre példát.
Most értem, hogy az nekünk nézőknek van, hogy rögtön tudjuk még az emberszerűbbekről is, hogy az is egy lyukas fejű, de amúgy tényleg komikus, hogy... Mert a Spielberg AI film, ami erre tökre rímel, ugye, a mesterséges intelligencia filmje a Spielbergnek, amiben direkt egy olyan tökéletesen gyereknek kinéző robot gyerek van, ami örökké él kb., ugye, mert nem öregszik, de hát itt meg nem, itt a hülye is látja. Itt a hülye is látja, hogy ez ilyen. Ez vajon miért van tényleg? Tehát ugye az van, hogy ebben a filmben van egy, ne feledjük el, hogy vannak az amerikaiak, akik a Los Angeles után kitiltották a mesterséges intelligenciát, és akkor vannak ezek az ázsiaiak, amely azonban egy olyan társadalom, ami felkarolta. És ezért, és valószínűleg arról van szó, hogy ők igénylik azt, tehát az ott lakó emberek kedvéért léteznek azok az emberszerűbb változatok. És a lyuk is lehet, hogy az ő kedvükért van, hogy mindenki mégis tudja, hogy azért az nem egy ember.
Ezt azért cáfolnám, mert ugye van az a jelenet, amikor ugye ez a Denzel Washington fia egy ideig bejárkált, vagy valami miatt be kellett menniük a becsapódásnak a helyére, ugye ami el van zárva Los Angelesbe.
Hát ott melózott a leszerelés után.
Talál egy autót, amiben ugyanúgy benne van egy ilyen MI férfi.
Igen.
És ugye azt újraindítják, vagy valami, és akkor, hogy azt menteni akarja a gyereket, meg hogy teljesen ilyen emberi érzelmei vannak, tehát Én nem értenék azzal egyet, hogy ez csak az új Ázsiának a sajátossága, hogy ők így. Tehát, hogy
nem azt mondtam. Los Angelesben nem, is voltak. Persze, világos, csak hát ott már ezt nem látjuk, mert ott már nincs. De persze, nyilván én sem úgy értettem, hogy ez az ázsiaiaknak van olyan happy-ük, hogy emberekkel akarnak társalogni. Hát nyilván, amíg nem voltak kitiltva, addig Amerikában is ugyanez volt a helyzet, feltehetőleg. Míg ellenben az olyanok, akiknek tényleg utcát kell tisztítani, vagy zsaruk, vagy mit tudom én micsoda, akik tényleg ilyen, hogy mondják a metróban, hogy közfeladatot ellátó személyek, az ilyenek, vagy személyek, hát személyeknek nem nevezhető
entitások,
vagy ezek kibernetikus organizmusok, vagy micsodák, hát ottan mehet ez a sáskafej, ez tetszik, akkor ezt használjuk. Korábban hengerfejnek hívtam.
Imádkozó sáska.
Imádkozó
egyébként pörölyfejűnek is hívhatnánk őket.
Jó. Majd meglátjuk, amelyik a legjobban tetszik itt az izének, a PR departmentnek itt nálunk, az lesz majd a posztnak a címe, vagy az adásnak a címe, hogy pörölyfejű, vagy sáskafejű, vagy nem tudom micsodák, nem tudom micsodája.
Vagy hengernyakú, pörölyfejű, vagy hengernyakú. Na. Ja. És hát ugye itt van ez a fantasztikus nagy ilyen, nem tudom ezt minek nevezni, ezt a nomádot, hogy ez most ez egy űrállomás. Mert ugye ő tulajdonképpen...
Sokat gondolkoztam, igen.
Valahogy mozog, de kering a föld körül.
De tudod, hogy természetesen jó űrkutatási szokáshoz híven a nomád is egy betűszó. Az a neve, hogy North American Orbital Mobile Aerospace Defense. Vagyis, hogy észak-amerikai, és akkor Orbital Mobile Aerospace Defense. Tehát az aerospace-ben benne van az, hogy levegő és űr, de az orbital... az tényleg az, hát arra utalhat esetleg, hogy földkörüli pályán van, de közben persze ez csak egy lehetőség. A film leírásában ez Space Station-ként szerepel, tehát űrállomásként, ami ugyan földkörüli pályán illene, hogy keringjen, de látjuk természetesen, hogy nem ez történik, hiszen gyakorlatilag városok fölött tud lebegni, mint a függetlenség napjában az UFO, sokkal alacsonyabbra tud ereszkedni. Vagy legalábbis a film alapján ez a benyomásunk, aztán a végén, amikor fölmennek ezek, hogy széjjel barmolják ezt az űreszközt, és aztán a végén a robot kisgyerek egy ilyen Soyuz kabinban, mit tudom én, leszáll az ejtőernyőn, miután széjjel barmolták ezt a hatalmas amerikai zúzógépet, akkor egyértelműen úgy tűnik, hogy tényleg ez egy földkörüli pályán keringő űrállomás, de közben olyan sok jelenetet látunk, amikor látjuk, hogy ez gyakorlatilag egyben arra is alkalmas, hogy valami írtózatos nagy repülőgépként repüljön a levegőben, a légkörben, hajtóművekkel, tehát semmiképp sem egy szabadesési pályán, meg be tud állni városok felé, és onnan tud lefele tyum-tyum lézerezni. Ez mindent tud, ez a
és
szerkezet.
És ugye mindig azzal a fénnyel tapogat le, én ezt nem értettem, hogy ez milyen könnyen tehát lebuknak. Milyen könnyen rájönnek, hogy ott van Nomád, hogyha ja. egy ilyen izé...
Én is ezt akartam mondani, hogy a film talán egyik első, vagy egyik, igen, első jelenetek között van, amikor jön a kommandós osztag, és a vízből előmásznak, és minden sötét, és akkor megötte ott van a 100 000 méter, jó nem, de jó néhány száz méter széles kékszínű fény, infravörösben is le tudna szerintem tapogatni, csak egy tip nem biztos, és a Nomádnak a mérete, meg hogy mikor hol van, szerintem a film végére, hogyha most ugorhatok így csak egy pillanat erejéig, a film végén azt szerintem teljes egészében ott már úgy voltak valahogy tök mindegy. Hát a Föld bolygó, a bolygó összes kontinensére lehull egy-egy darabja annak a szerencsétlen valaminek. Tehát akkor nem tudom, vagy az, hogy több volt belőle, akkor az úgy érthető, de nem, mert nyilván ki volt mondva, hogy ebből csak egy igen. volt, és hirtelen iszonyat, mindenhol ott volt. És ez összefogással
ugye az Új-Ázsia ellen, tehát ez azt még mondják is, hogy mennyi effort ment ebbe bele, hogy ezt meg tudják építeni.
Így van, igen. így van. És voltak vele gyanús dolgok, hogy ez most milyen magasság, vagy kering, vagy repül, vagy csak ott lebeg, meg a mérete is, de mondom nekem a film végére, ott már szerintem úgy voltak vele, hogy már most már tök mindegy, és mindenhol ott volt a bolygó, mint hogyha nem tudom, fénysebesség felével cikázott volna, és akkor hirtelen, hát szóval a végére
igen,
nem.
Érdekes, hogy ez a legproblémásabb része szerintem, ez a Nomád az egésznek, itt science fiction, mint science-ileg érdekes. Persze majd Géza megszakértheti a lövöldöző eszközöket is, de érdekes, hogy sokkal kevésbé akadtam fel azon, hogy ezek a robotok mi mindent művelnek, és látom is, hogy a Boston Dynamics mit csinál itt hétről hétre, tehát azt úgy kb. Simán elhiszem, hogy ezek a robotok mi mindent tudnak, viszont az, hogy ez a Nomád, ez hogyan közlekedik, meg mit csinál, meg egyáltalán mire való, meg miért kell ennek a fedélzetére emberek, meg mindent, tehát hogy ez teljesen hogy tényleg úgy néz ki, mint valami karikatúrája, valami elcseszett amerikai ilyen tipikus kormányprogramnak, ami be az van, hogy minél több ilyen aerospace gigavállalatnak adjanak minél nagyobb állami szerződéseket, és akkor nagyon meggyőzték a héja, vagy a háborúpárti szenátorokat, hogy nyomassák ennek az elkészítését, és akkor tényleg épült egy ilyen óriási nagy doomsday weapon, vagy egy ilyen végítélet fegyver, aminek ez kb. El van adva, de hát baromság az egész, tehát tényleg eleve nagyon sebezhető, tehát mondjátok is, hogy egy darab van belőle, és bazi nagy. Tehát, hogy nyilván mindenféle, tehát ha én a mesterséges intelligencia ellen küzdenék, akkor biztos nem úgy csinálnám, hogy építek egy ilyen Budapest méretű üres.
Még a vakislát, igen.
Tehát, hogy nem ár. Tehát ez az Achilles sarka az egésznek, nem csak egy pici sarok, hanem érted akkora, mint a ház. Tehát, hogy nem lehet nem észrevenni, és nagyon sebezhető. Tehát egy nagyon rosszul felépített stratégia az, ami erre amúgy ismeretlen fizikai módszerekkel közlekedő eszközre épül egy ilyen háborúban.
Ez, mondom, hogy nagyon jó felhoztad ezeket a nagy monstrumokat, tehát ugye ez egy iszonyat nagy tévhit, hogy ugye háborút nagy eszközökkel lehet nyerni, ugye Hitlernek volt ez a becsavarodása, hogy minél nagyobbat és minél óriásibb tankot meg mindent kell csinálni.
Nagy Gusztáv nevű.
Schwerer Gusztáv úgy hívták, Nehéz Gusztáv volt az, ami ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 70 centi átmérőjű lövedéket tudott kilőni, és azt hiszem, hogy 7 vagy 8 lövésenként full föl kellett újítani a csövét, és külön vonat sínt kellett hozzá fektetni.
Meg pár száz ember kellett a működtetés.
Ez így nem működik, tehát rájött a történet. Ugye most, hogyha megnézzük, hogy mivel vívják ugye a 21. század csatáit, hát drónokkal, mi mással. Egy gránátot fölbír emelni, oda viszi valahova, aztán...
Az öngyilkos drónok. Mennyit lehet hallani róluk?
Öngyilkos drón, igen. Meg mit tudom én, nem attól függ, hogy valami nagy legyen, és valahogy ebben a filmben nekem furcsa volt, hogy iszonyat sok ilyen óriási eszköz van, meg például egyszer bejön ez az irdatlan nagy ilyen amerikai tank.
Igen, az a Bösszmann nagy tank, ez hihetetlen, tényleg.
Alapból hogy, tehát lehetetlen, az egész gondolat hülyeség, hogy te majd persze, egy olyan nem, területre, ami Ázsia, egy ilyen géppel fogsz bejönni. Tehát...
Persze, hát Hollywoodban nagyon betéptek, és akkor valakinek megjelent ez a kép, hogy figyelj, látom, figyelj, legyen benne egy kegyetlenül nagy tank. egy akkora...
De mekkora, akkora legyen, mint egy...
Még annál nem, is nagyobb.
Kétszer akkor.
Ki kellett találni a filmnek a saját halálcsillagát a Star Warsból, akkor abból lett a nomád. Hát ezek azért, hogy mondjam, jól bejáratott, főleg amerikai megalomán agyszüleményeknek tűnnek, igen.
De nem, hát önmagukat parodizálják ki vele, és aztán ugye csúfos kudarcot is van lesz, tehát azért itt... Igen, tehát ezért mondom, hogy valójában tényleg ilyen amerikai gigaprojekteknek, vagy akár a Hitlerféle Schwerer Gustav és hasonló ilyen izéknek állít ilyen, hát görbetükröt. Mert nyilván hülyeség, és hát be is bizonyosodik, hogy hülyeség. Tehát ezzel valóban nem lehet megérni ezt a háborút.
De hát várj, azt gondolod, Miki, hogy hát ironikus módon? Tehát, hogy
hát,
reflexív?
Nem,
mert én ezt nem éreztem a filmben.
A film nem ironikus egyébként, de európai szemmel nézve annyira az mégis. Tehát, hogy annyira... Nyilván, amikor az ember egy science fiction néz, akkor azt gondolja, hogy ez legalább annyira, sőt, inkább szól a jelenről, ugye nyilván, mint a jövőről, és hát ha jelenbe visszavetíted, akkor itt az üzenet, hogy egyrészt történik egy ellenségképzés, mert hogy az van, hogy itt a mesterséges intelligencia elveszi az amerikai nép kenyerét, meg minden, és még veszélyes is, és a terrortámadást is ők csinálták, holott amúgy a jó ég tudja, és úgy tűnik, hogy inkább nem. És akkor mit kell csinálni? Hát egy célzott támadásukat végrehajtani valami gigantikus nagy izébe. Tehát ez körülbelül tényleg olyan, mint amikor hát most bármelyik az elmúlt 20-30 év bármelyik amerikai háborújával végül is kapcsolatba hozható. Nem? Tehát lehet mondani, hogy ez az Afganisztán, ez az Irak, ugyanúgy, ahogy persze lehetett ezt mondani az Avatárban meg. Tehát ezek olyan klisék, amiket nyilván folyamatosan előhoznak. Mindenhol vannak benne azok a karakterek, az ilyen kemény, bunkó, tengerészgyalogos jellegű fickók, akik semmi más nem akarnak csak elpusztítani. Tehát nyilván ez egy klisészerű beállítása annak, amiről a hollywoodi értelmiség, vagy mit tudom én, micsoda filmes arcok úgy gondolják, hogy ez nem helyes, vagyis hát ebben a filmben is ez jön át, hogy ez nem követendő magatartásként mutatják be ezt itt se.
Jó, hogy kiemelted, mert teljes egészében a forgatókönyv az konkrétan mindenféle lerágott csont kliséből összepakolt ilyen alig tartja így a vázát a filmnek, és azért szomorú, mert amúgy meg ha a vizualitást nézzük, az meg szerintem döbbenetesen jó. Nem tudom, hogy itt mondjuk így a technikai részét mennyit néztetek utána, de nagyon sok jelenetet helyszínen forgattak, kimentek Kambodzsától kezdve Vietnámban, sok-sok helyen, ilyen ministábbal, tényleg csak a legszükségesebb emberekkel. Nyilván persze sok mindent felépítettek hozzá zárt térbe, és a kamerát is egy olyan ilyen, hát úgymond csak 1-2 millió forintos kamerával dolgoztak, amit kis túlzással zsebre tudsz tenni a nagy részét, ami nyilván a hollywoodi kamerákhoz, objektívekhez képest töredéke, úgyhogy relatív kevésbe került a film, hiszen valami 80 millió dollár, ami azért tényleg az ilyen nagyszabású, 2-300 milliós költségvetésű meg a filmekhez képest csak töredéke, és döbbenetesen jól néz ki, és ahhoz képest amennyire jól néz ki, annyira silány a forgatókönyv, tényleg tele a klisével, hogy meghal a feleséged, de nem, én már visszavonultam, hagyjatok békén, de még egy utolsó küldetésre vissza kell, hogy menjek. Ez a páros, hogy egy kiégett, kicsit cinikus felnőtt mellé egy fiatal gyerek szegődik, és akkor nyilván ez elé még nem nagyon kedvelik egymást, aztán összecsiszolódnak, a végén megjön a feláldozás. Ezt, mint hogyha már egy pár helyen már láthattuk.
Figyelj, de teljes klisé, ez igaz, hogy teljes klisé, de figyelj, hogyha ez lenne életed első filmje, amit látsz, és nem tudnád, hogy ezek borzasztó lerágott csontok, akkor amúgy ez jó, mert ezt nem tudtam eldönteni, mert sajnos nem tudtam olyan szűz szemmel nézni, pedig amúgy simán lehet, hogy ez amúgy egy patika mérlegen kimért, tök jól összerakott izé, csak az egyetlen problémánk vele, hogy ahogy mondod, hogy tényleg már az elejétől kezdve annyira lehetett tudni rögtön az elején, hogy terhes a nő, hogy az lesz, hogy az tuti, hogy az ő gyereke azonnal, tehát hogy tuti, hogy az ő anyja a főtervező, tehát hogy kb. Én a feleségem ennek a nagy izéje, tudója, hogy meglátta két percet a filmből, és ki tudja extrapolálni a teljes forgatókönyvet, de ezt még én is tudtam, tehát hogy ez annyira triviális volt, hogy itt ez lesz.
Nehéz megítélni, nyilván új születnek minden vicc új. Hát én amúgy igen, inkább arra hajlanék, hogy ha valaki ez az első skifi,
film. A science fiction az sem elég.
Még az sem elég. Akkor szerintem nem, amúgy...
Nyilván, mert tényleg annyira klisészerű, hogy ez nem csak science fiction klisé, hanem általános mozi klisé, de hogyha valakinek ez élete első filmje, akkor lehet, hogy ez egy baromi jó forgatókönyv.
Na de akkor világosítsatok már föl, tehát akkor nekem még szerintem nem tiszta ezek szerint. Tehát a Nirmata az a Maja.
Lett.
Nem.
Mert hogy az apja volt az eredeti Nirmata, csak ő közben meghalt, és ő megörökölte, úgyhogy most már őt hívják úgy, hogy Nirmata, ami simán lehet, hogy ugyanazt a
de szerintem az család, az alkotó, nem család, ilyen új-ázsiai jól, nem? Ez a Nirmata.
Igen, igen.
És ugye az a kis hengerfejű gyerek, aki végig a...
Alfi.
Ő... Végül is a gyereke? A Denzel Washington fiának?
Bizonyos értelemben igen, mert amikor ott volt a támadás, akkor ő kb. Elvetélt, ha jól értem, de az embriójából...
De nem vetélte, hanem az csak, igen, az embriójába beleoltotta azt.
Feltehetőleg halott embriójának az információt, a genetikai izéjét kódját kinyerte, és én azt hiszem, hogy annak felhasználásával alkotta újra. Ezt azonban nem újra alkotta, tehát nem klónozott egy gyereket, hanem ehelyett ugye ő tovább ment, és lényegében egy szintetikus lényt.
És megalkotta ugye ezt a fegyvert, és azért igen, fegyver, mert ugye az kiderül a film alatt, hogy ő tudja irányítani ezeket a robotokat minden szinten.
Tehát neki van wifi chipje, a többieknek nincsen, ha jól
igen,
értem.
Igen, ő már egy enhanced AI. Ezt mondták, hogy ha ő felnő, ugye, akkor viszont meg mindegyik robotot, tehát konkrétan ő egy ilyen Elon Musk lesz, és hogyha egyet csettint, akkor a robotok fellázadnak az emberiség ellen.
És költözünk a Marsra.
Vagy az emberiség mellett. Vagy hogy békét hoz. És akkor itt van az, hogy mi van a tanuló halmazban, mert itt hangzik el az a tételmondat a gyerek kapcsán, amit már megelőlegeztem, hogy őt már úgy is beprogramozhatta volna, hogy gyűlölje az embereket, de nem ezt tette. És ezért ez nem gyűlöli ezeket az embereket, tehát és akkor megint az, hogy a kockafejű amerikai tengerészgyalogosok természetesen egy fegyverként tekintenek erre, de itt konkrétan ez nem fegyvernek lett számva, hanem egy világbékét elhozó lénynek. Persze a világbékét sokféleképpen lehet hozni. Például úgy, hogy kiírtjuk az emberiséget.
Békére válsz, akkor készülj a háborúra. Tehát igen, a végén eljön a béke.
Jó, eljön a béke, de azt mondják, hogy úgy jön el a béke, hogy békében élnek az emberek, meg az emmik együtt. Tehát, hogy ez a filozófia volt az alkotók mögött.
Na, és akkor még azt tegyétek nálam rendbe, hogy ugye van ez a John David Washington.
Joshua.
Aki a Denzel Washingtonnak a fia, hogy ő neki amúgy tényleg nincsenek végtagjai? Vagy ez csak a film miatt lett így?
Én úgy tudom, hogy megvannak a végtagjai.
Én is azt gondolom, hogy megvannak, igen. De ugye a filmben meg nincsenek végtagjai. Tehát ez
hát ez Dan Tábornok ott, Den Hadnagy. A Forrest Gump-ban, igen. Igen, Dan Hadnagy. Persze, előléptettem, látjátok rögtön. Hát, hogy a végére előlépte. Hát nem tudom. Nem. Szóval a Gary Sinise, na, hát ugye ott láttunk először ilyet, hogy valakiről leszették CGI-jal a lábát, de hát az 94-ben volt, vagy mikor, úgyhogy azóta 30 éve, de durva, 30 éves a Forrest Gump. Na jó, ezek súlyos információk, nem baj. Viszont a Creator az csak egy éves.
Még annyi se.
Igen.
Jó, tehát akkor, hogy őneki vannak kezei, lábai, rendben van.
Jó. A Wikipédia is így tovább. Tudja. Én közben itt ellenőriztem a dolgot.
Még gyorsan annyit kanyarodjunk vissza a fegyverekhez, hogy ami viszont, ugye mondtátok, hogy az amerikai rész így elhatárolódik, szerintem nem nagyon határolódik el az emmitől, mert ez a nomád is valamilyen szinten egy mesterséges intelligencia. Meg hogyha megnézitek, akkor a végén ugye vannak, ami nekem kifejezetten tetszett, azok a bombák, amik befutottak. Az rohadt jó volt szerintem, hogy befutottak, és akkor úgy robbantak föl, és azt tudta megállítani azok ez a kis
konkrétan sánc, én nevette, amikor először láttam, és ugye dupla sebességgel ezt a filmet, az annyira vicces volt.
Egyrészt jó, tök jó volt a jelenet, nekem tetszett. Azt kellett volna még, hogy menjen az amerikai himnusz, miközben visszaszámol, és akkor izé full-fullba nyomni. De lássuk be, hogy, tehát, hogy oda fut, tehát amikor tehát vannak rakétáink, tudod, meg ilyen lövedékszerű, és akkor most fusson oda. Az másik kérdés, hogy százan lőtték ezt az egy szem szerencsétlent a hidon, amikor rohant feléjük, és nem jött össze, de...
Meg ugye pont a drónokról beszéltünk, igen. Tehát repülni sokkal kisebb energia.
Az úgy meg tud fordulni, meg minden, de azért az nagyon epik volt ez a jelenet, ugye ezért kellett, hogy amikor jön a kis Alfi, és akkor megcsinálja a varázslatát, ugye úgymond átprogramozza ezt a futó szemetes lábát, akkor ő meg ott letérdepel előtte. Meg minden. És ugye nyilván ezt amúgy egy drónnal, vagy egy rakétával nem lehetett volna megcsinálni. Tehát olyat már a Matrixban megcsináltak, hogy kiteszi a kezét, és akkor megáll a levegőben a lövedék, és lepottya, meg minden. Úgyhogy ezt nem lehetett még egyszer előni, úgyhogy itt viszont ahhoz meg, hogy le tudjon térdepelni, meg meghajolni a kis Jézus, vagy mi ez előtt, akkor fejet hajtson előtte, hát ahhoz ugye kellett neki kéz meg láb. ez nagyon vicces.
Hát nem tudom. Tehát, hogy szerintem nem engedték el ezt az amerikaiak, csak ők ilyen viccesebb részét, tehát ők inkább világítgatják ilyen kék fényel a földet, meg néha ledobnak.
Néha elgondolkozom azon, hogyha ugyanezt a filmet megnéznénk teljesen más zenével, tehát ilyen Benny Hill jellegű zene lenne alatta, vagy ilyesmi. Tehát szerintem ez a film, ez alapvetően vicces. Tehát, hogy ez... Bár bocsánat, de tényleg annyi ilyen hülyeség van benne, például az, ahogy rohan, tehát annyira vicces, ahogy ez a szemetes kuka ott rohan, tehát tényleg, mint egy képregényben lehet ilyen kis lábakon ott rohan, és felrobbanjon, tehát annyira vicces. De én nehéz elképzelni, hogy komolyan vették magukat.
Looney Tunes-ba volt régen az a tojás, aminek két lába volt, mert hogy úgy még nem bújt ki a kis csirke, és az futott így mindig, és a falnak ment. Ugye itt nem csak a robotok küzdenek az emberek ellen, hanem ugye Joshua. Na, Joshua.
Hát itt mi felénk is mondják.
Ugye Joshua üldözve lesz, hát a saját saját főnöke által is, mert ugye kiderül, hogy ő egy idő után támogatja az AI gyermeket. És hát ilyen rabló-pandúr harc indul el a tábornok a főnöke, vagy segítsetek már, igen, tök mindegy.
Igen.
A fölötte levő rangú katonai tisztnő és közte. És ugye van, az a jelenet is tetszett nekem, amikor egy autóba ott marad a Mickey által említett tengerészgyalogos dél-amerikai figura, aki ilyen nagyon kemény, aztán ő ott megmurdál. És ez a nő oda megy, ez a katonanő, és a feje mögé tesz valami ilyen, az is valami ilyen nagyon high-tech dolog, amivel újraéleszti az embert 30 másodpercig, hogy megtudják, hogy mi történt, és akkor az így érdekes, hogy az ember az, úristen, meghaltam, most tényleg meghaltam, és ugye ezzel megy el 15 másodperc, hogy ő rájön, hogy tényleg meghalt, tehát ez is ilyen furcsa volt.
Igen, ezzel a film amúgy csak így talán ilyen mellék zöngébe foglalkozik, de hogy itt ugye már konkrétan egy ilyen, hát, ilyen tudatátemelés már működik. Meghaltnak hit, de mégsem, nyilván ex-feles vagy feleség, nem tudom, Maja. Vele is valami ilyen sztoriról beszélünk, és ez a, igen, amit mondtál Géza, hogy mint hogyha a RAM, ugye a rövidtávú memória, még azért egy picit még, mintha valami maradt volna benne, és még ha gyorsan még rátugom, akkor még ki lehet nyerni az utolsó megnyitott böngésző oldalakat, és akkor az utolsó infokat ki lehet nyerni. Ez jó pofa volt, csak hogy ezt is, hogyha tovább gondoljuk, akkor itt nagyon hamar, tehát hogy nekem sokszor az szokott lenni, bármilyen filmes beszélünk, hogy amikor ugye a halál valamilyen úton, módon, de ugye kicselezzük, szóval például tudatátemelés, vagy klónozás, vagy valamilyen módszer, és akkor igazából nem tudok ez, hogy belegondol az ember, és akkor nem tudom, betárazol magadnak egy csomó testet, meg ilyesmi, akkor onnantól kezdve úgy, tudod, hogy a halál, hogy az igazi, ennek úgy a súlya kicsit úgy elinflálódik, és akkor hát most kit érdekel, hát szétlőtték ezt a testemet, oké. És akkor így, jó, nyilván értem, nem ugyanaz, mert egy szintetikus tested lesz, meg stb., de hogy így az úgy a téteket így egy kicsit így lejjebb nyomja így. Fura. Így
van. De tényleg egyébként most gondoljatok bele, most visszatérve még erre, hogy milyen izé már, hogy meghalsz, és akkor hú, basszus, meghaltál. És akkor hopp, és akkor mégis felélesztesz, és csak egy ember lehet, aki semmi más nem akar, mint hogy megmond a széfnek a kódját. Érted? Valami ilyen.
Szerettél, vagy tudom, hogy hiányozni fogok?
De haragudj, bocs, most nem jut eszünk be az utolsó szám, csak hogy még tud segíteni. Annyira kemény. Ezért mondom, hogy ez valahol, ez egy paródia. Ez egy paródia kell, hogy legyen ez a film. Ez igazából nem kéne sokat alakítani rajta.
De tök igaz, tehát amit mond Norbi, hogy Kárpótól, mert nagyon szép helyeken van forgatva. Tehát.
Igen, de gyönyörű tényleg ez az érdekes. Hogy nem tudom eldönteni, hogy az egész sztori olyan, hogy azt hinnéd, hogy nem létezik, hogy ez a film komolyan veszi saját magát, de közben az Art Department, ugye, az meg annyira oda tette magát, tehát a legepikebbül kinéző dolog, tényleg ilyen avatar szinten epik a látvány. Annyira gyönyörű.
Viszont epikusan haladunk az adásidő végéhez is, vagyis hát a non-Patreon adásidő végéig, úgyhogy még ebben a megmaradt időben, akkor csak adjunk már ennek a gyönyörű alkotásnak egy pontszámot, 1-10-ig terjedő skálán, 0-10-ig terjedő skálán. Tehát akkor Norbi, te mennyit adnál neki? És miért?
Nehéz ügy. Én ezt, ugye beszéltük ezt tavaly évvégi filmén, én erre mentem moziba.
Nagy szép lehetett ott.
Tényleg látványra, hát már említettük, hogy ott nem nagyon lehet belekötni. Én a rendezőt, a Gareth Edwards, nem biztos, hogy említettük a nevét, én itt alapjáraton szerettem, és láttam is a korábbi munkáit, szerintem az elmúlt évek, az új, legújabb hullámos Star Wars filmekből, ő hozta az egyetlen egy méltatásra méltó részt, a Zsivány egyesről van szó, azt ő rendezte, szerintem magasan a legjobb az újabb Star Wars-ok közül, úgyhogy én vártam, és az volt a legutolsó nagy filmje, azóta nem jelentkezett, meg egy Godzilla-t is csinált előtte, úgyhogy én nagyon szerettem volna szeretni ezt a filmet, és nagyon tetszett a látvány, de forratókönyv, az basszus, hogyha kicsit többet dolgoztak volna rajta, vagy hogyha egy AI írta volna a forgatókönyvet, lehet jobb lett volna, ha-ha-ha.
De nem, de pont
vagy
olyan.
Vagy pont olyan.
Mekkora megfejtés. Na.
Szóval így nem tudok rám úgy túl sok pontot adni, de mondjuk, hát egy ilyen gyenge ötös, mondjuk. Legyen.
Hát ez most annyira lesokkolt ez a felvetés, mert mondtuk, hogy hát ugye klisékből építkezik, hogy tényleg olyan, hogy kinyitod a Bachelor of Arts Hollywood forgatókönyvíró képzés 101 bevezető tankönyvét a nem tudom, gazdag gyerekek egyetemén ott bizony Amerikában, és tényleg az összes klisé konkrétan fel van sorolva. Igazából tényleg, hát hogyha egy AI-jal irattál volna egy hollywoodi filmet, azt szerintem exaktul ugyanilyen lett volna. És azért mekkora csavar lenne, hogyha kiderülne?
Állítólag nem, de aztán nyilván ezt...
Persze, mert egy természetes unintelligencia felvette érte a pénzt. Egyébként nyilván, és akkor mégsem mondhatta, hogy ezt a ChatGPT-vel
hát, hogy beírták ezt a nevet, most nem írhatták volna, hogy ChatGPT verse.
De pedig mekkora poén lenne, ha kiderülne. Jó, őszintén szólva, én is azt gondolom, hogy én talán még nem vagyok annyira megcsömörölve a sok hollywoodi klisétől, ezért aztán, annak ellenére, hogy én is ki tudtam extrapolálni a történetet kb. Az elejétől, ami rám nem jellemző, azért az ötöst, az kicsit, tehát azért, nem tudom, azért annál egy kicsit azért jobb. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy akkor egy 0-10-ig terjedő skálán én adok neki 6 pontot. És annak tényleg a nagy részét a látvány miatt, és amúgy meg a forgatókönyv szerintem nem rossz, csak tényleg rettenetesen kiszámítható népmesei fordulatok vannak benne, ami miatt nehezen élvezhető, de hát még kellett nekem annyi filmet nézni. Hát ez az én hibám. De önmagában, mint önálló mű, ami persze leválaszthatatlan a társadalomtól, amiben születik, tehát nyilván hülyeség, amit mondok ilyen szempontból, de önmagában a sztorival szerintem úgy nincs baj, ezt leszámítva, hogy láttunk ezerszer ilyet, ezért aztán 6. Na és Géza, te hogy ítélsz?
Egyébként én hasonlóan gondolkozok, mint Miklós, tehát előre mondom, hogy én is egy 6-ot adnék a filmnek, és pedig azért, mert nekem nagyon tetszett az elején ez a, amit ugye mondtunk is, hogy ilyen alternatív történelembe játszódik, és hogy már a 80-as évektől ez így nagyon ment ez a fejlesztés. Meg vannak benne tényleg jó dolgok, ami nem tetszik, az tényleg ez a bugyutaság, meg hogy olyan szinten ez, amit mondta, egy ellenségképzés. Tehát amikor van az a rész, hogy meg akarják találni ott Új-Ázsiába, hogy hol van a lejárat ebbe a Nirmata, ahol van. És akkor ott van ugye egy kislány, és akkor az egyik katona elveszi a kutyáját, és akkor elkezdi ott, hogy most lelövöm ezt a kutyát, most lelövöm, és akkor sír a kislány teljesen. Az is ez a, igen, akkor gyűlöld az embereket, és szeresd a robotokat azért, mert hogy...
Képzeld el, amikor az Oszamát keresték Afganisztánba, hány ilyen sztori lehet?
És oda megy egy random kapcsolóhoz, vagy szobor, az nem tudom, megfogja, megmozdítja, és kinyílik a...
Jó, hát onnan, igen. Azonnantól okay, már ja. Indiana Jones kategóriás. Igen.
Én egy 6-ost adnék a filmnek. Szerintem nézhető. Tehát egyébként, hogyha szembe fog velem jönni a film a jövőben, én nem fogok elkapcsolni róla szerintem. Mert teljesen nézhető. Én szeretem amúgy ezeket a bugyuta dolgokat. Annyira azért nem bugyuta még,
hogy... Egyébként én pont úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy... Tehát én szeretem a nagyon bugyuta Z-kategóriás dolgokat, és ez viszont ez nem az. Tehát ez valahol ott van a limbóban, hogy ez nem az, hogy annyira rossz, hogy az már jó. Ennek ellenére valószínűleg én is képes lennék megnézni még egyszer, ami alapjában véve nagy szó az ilyen középsőknél. Mert én tényleg vagy a nagyon jó, vagy a nagyon szar filmeket tudom értékelni. Az már mint olyan értemben, hogy többször megnézni.
Igen, tehát azért ez nem egy Final Fantasy, amit hogyha meg fogok látni valahol, akkor el fogok fordulni, és sprintelve fogok futni.
Tényleg, de már ki is törölte az agyam, pedig kibeszéltük. Igen.
Na hát köszönjük szépen akkor a figyelmet, ennyi fért bele a non-Patreon adásunkba. A következő epizód, ugye a 108. Parallaxis lesz, méghozzá május 9-én az Egy csodálatos elme című filmet, 2001-es filmet fogjuk megtárgyalni. Addig is ne felejtsétek el, hogy az igazság oda át van, és a legközelebbi részben találkozunk.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.